Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük te néked, hogy amit megígértél annak idején ős szüleinknek, Ádámnak és Évának, hogy elküldöd majd az asszony magvát, aki a kígyó fejére tapos. Köszönjük, hogy ezt az ígéretedet hűségesen betartottad, és elküldötted nekünk az Úr Jézust, aki megszületett annak idején Betlehemben, az időknek teljességében. És köszönjük, hogy általa a kígyónak a fejére tapostál. És köszönjük néked, hogy legyőzte a sátánt. És köszönjük néked, hogy így legyőzte fogvatartónkat is. Köszönjük néked, hogy szabadulást szerzett nekünk a hatalmából, és megszerezte nékünk az örök életet, az üdvösséget, a veled való közösséget. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy eljöttél erre a földre, és szolgaként jártad végig az utadat. Magasztalunk téged az Úr szolgáját, aki megígértettél a proféták által. Köszönjük, hogy eljöttél és elvégezted hatalmas művedet, szolgálatodat teljesen betöltötted. Köszönjük, hogy feltámadtál a halálból és élsz, és most hozzád is jöhetünk, és imádságba hódolhatunk előtted, mint annak idején azok a bölcsek keletről. Köszönjük, hogy imádhatunk téged és tisztelhetünk téged, mint a mi személyes üdvözítőnket, mint az egyháznak üdvözítőjét, a te népednek szabadítóját, mint az új égnek és az új földnek urát, királyát. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk is most arra, hogy legyél itt velünk, amikor tégedet ünneplünk, szent lelked által nyisd meg előttünk a te igédet, és ragyogjál föl mi előttünk is. Köszönjük, hogy az ige fényében megláthatunk, az ige által megláthatunk, és csodálhatunk téged ma is. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből, az első részből, a 10. versből. Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele első részében a 10. vers így szól hozzánk. Ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek e földön vannak. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a mai világban a betlehemi gyermeknek sokan egyáltalán nem tulajdonítanak semmi jelentőséget. Azért vannak, akik valami jelentőséget tulajdonítanak neki, azt mondják, hogy hát az a valaki azért nagy ember lett, jó példakép lett minden időkre, sőt, hát vannak olyanok is, akik még több jelentőséget tulajdonítanak néki, mert a saját megváltójukat és üdvözítőjüket látják benne, sőt, még odáig is felemelkednek némelyek, hogy a megszületettben az emberiségnek, az egész emberiségnek adatott egyetlen üdvözítőt látják. De ennél messzebbre már nem nagyon szoktunk jutni. Aztán általában nem szoktuk észrevenni, hogy aki megszületett, az a teremtett mindenségnek is a szabadítója. Aki elvette a teremtett mindenségről az Isten igazságos büntetését, és megszerezte az egész teremtett mindenségnek a kegyelemből való újjászületést. Ma szeretném ezt a bibliai igazságot a szívetekre helyezni, hogy még inkább lássuk a betlehemi gyermeknek a fontosságát, a jelentőségét. Először is hadd utaljak arra, hogy minden karácsonykor megemlékezünk arról, hogy Isten teremtette a világot, és benne az emberiség ős szüleit, Ádámot és Évát. Tegnap is erről szólt az Isten tisztelet. Azt is tudjuk, hogy ők a sátán ösztökélésére fellázadtak a teremtőjük ellen, és megpróbáltak kitörni az ő helyzetükből, állapotukból, és Istenné akartak válni, ezért ettek a fáról, amiről Isten megtiltotta. Igazságos büntetésükről is tudunk, hogy tudnélik kizáradtak az alkotójukkal való szeretett közösségből, így módon élő halottak lettek, lelkileg meghaltak. A Biblia azonban azt is elénk tárja, amint erről tegnap ugyancsak beszéltünk, hogy nem csak ők lettek élő halottakká, és kerültek egy Istentől elszakadt kárhozatos állapotba, hanem még az utódaik is. Még az utódaik is. Vagyis lassan 6 milliárd fölé menő emberiség, minden egyes tagja is. Ugyanabba az átokba, nyomorúságba, kárhozatba született bele. De még tovább megy a Biblia, mert érzékelteti velünk a bűneset leírásában azt is, hogy voltak éppen Ádám és Éva miatt az egész bioszféra büntetés alá került. Az egész teremtett világ az Isten büntetése alá került. Tehát nem csak Ádám és Éva, hanem még az egész rajtuk kívül lévő mindenség, anyagi, növényi, állati lét, az egész bioszféra, amiben ők belehelyeztettek, nem beszélve az utódaikról. Mindenek az Isten büntetése alá kerültek. Erről a dologról aztán a Szentlélek Pál apostol által beszél nekünk a Római Levél 8. részében, ahol egészen döbbenetes dolgokat mond nekünk, ezeket talán érdemesebb föllapoznunk a Bibliából, és így felolvasnunk. Azt mondja itt az írás, hogy mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette, azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságából, Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és nyög mind ez idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, testünknek megváltását. Itten az apostol által a Szentlélek több dolgot is elmond. Az egyik az, hogy a teremtett világ a hiába valóság alá vettetett. Ez a hiába valóság, ez a haszontalanságot jelenti. Haszontalanság uralkodik fölötte. Ami azt jelenti, mondja Calvin, hogy nem maradnak a dolgok rendíthetetlenül szilárd állapotban, hanem mint átmeneti és mulandó dolgok gyors tempóban elenyésznek. Nos, hát ezt látjuk, hogy ez így is van a teremtett világban. A dolgok nem maradnak rendíthetetlenül szilárd állapotban, hanem mint átmeneti, mulandó dolgok gyors tempóban elenyésznek. Ez a hiába valóság, a haszontalanság, ami alá vettetett ez a világ, amiben élni kell nekünk is. Nem önként került a világ ebbe az állapotba, amiben van, és ez nem természetes állapota a világnak, hanem valaki, mondja itt az írás, nyilván Isten, ez alá vetette. Ez alá vetette. Isten hozta ebbe az állapotba, ilyen értelemben nem természetes ez az állapot, hanem ez a világ körülöttünk erőszakot szenved. Nem a maga döntése miatt van ebbe az állapotban, hanem ez uralkodik rajta. Ez az állapot uralkodik rajta Isten döntése miatt. Hiába valóság alá vettetett. A másik, amit mondta az apostol, hogy a rothadandóság fogságába került. Rothadandóság, ez a görög szó ilyeneket jelent, hogy megsemmisítés, megsemmisülés, elmúlás, lehanyatlás, elzüllés, elmulandóság. Vagyis itt is azt mondja az apostol, hogy ez a kényszer uralkodik ezen a mindenségen, amiben élünk. Folyamatosan degenerálódik. Szó sincs evolúcióról. Degenerációról van szó. Ennek a tanújelét már most mindnyájan látjuk és érzékeljük is, hiszen a környezetünk folyamatosan leépül. Hiába tartunk mindenféle környezetvédelmi konferenciákat, beszélünk össze-vissza, pénz már nincs rá, mert ez nem éri meg senkinek ezzel foglalkozni igazából, és csak látjuk, hogy a nap egyre veszélyesebben süt, és már nem nagyon lehet kimenni a napra, látjuk, hogy az energiahordozók kimerülőbe vannak, az ózon réteg elvékonyodik, a vizeink, a levegőnk egyre piszkosabb, az energiatartalékainkat emésztjük, az őserdőket írtják ki, a tartalékainkat szépen elpusztítjuk, és egyszerűen minden megy lefelé, minden csúszik lefelé. Tagadhatatlanul és feltartóztathatatlanul. Próbálják persze regenerálni valahogy a dolgokat, regenerálni valahogy, meg még magyaráznak némelyek, hogy majd a természet regenerálja magát, meg a földanya majd helyrehozza saját magát. Testvérek, a Biblia azt mondja, hogy nem így van. Sajnos Isten az ember bűne miatt az egész teremtettséget, a rothadandóság, rabsága ennek a törvénynek a hatalmába helyezte és adta. És ez a törvény hat, és romlásba viszi az egész teremtett mindenséget. Ezeknek következtében mondja az apostol, a teremtett világ együtt nyög és fekszik. Azt, ezek a fogalmak, amiket itt használ az apostol, a szülőasszonyt juttatják az eszünkbe. A szülőasszonyt, aki sóhajt és nyög a szülési fájdalmakban, amiknél fájdalmasabb fájdalom nemigen van. Erre utal az első szó, tehát szülési fájdalmakba fekszik valaki, a másik meg, hogy együtt fekszik vele valaki, ez azt jelenti, hogy mintha valaki ott feküdne egy szülőnő mellett, és vele együtt nyögne, vele együtt kínlódná végig a szülésnek a fájdalmait. Vagyis azt mondja az apostol, hogy az egész teremtett világ szolidáris, az egész teremtett világ, a növény, az állatvilág, még az anyag is benne van, minden együtt szenved egy szülőnő fájdalmaival. Minden együtt szenved egy szülőnőnek a gyötrelmeivel és kilódásaival. És nem bír kitörni ebből az állapotból, mert nem bírja magát kiszabadítani a teremtett világ a mulandóságnak, meg a rothadandóságnak a fogságából. Nem marad más a teremtettség számára, mint a szenvedés, és, hogy folytassa az apostol, azt mondja, hogy reménységgel van ez a világ, reménységgel várja a szenvedések közepette a megváltását. Várja a megváltását. És itt az apostol ezt a várakozást, ezt egy ilyen érdekes szóval fejezi ki, ami a legfeszültebb, a legszenvedélyesebb várakozást fejezi ki, sóvárgással adja vissza, ugye Károli ezt a szót. Sóvárgással várja a világ, hogy végre megszűnjön az, hogy a mulandóságnak, a rothadandóságnak a rabságába van, és szenvednie kell egy szülőnő gyötrelmeivel. A teremtettség várja, hogy végre megszabaduljon, és ezt a reménységet egyébként, nagyon fontos ez a mozzanat is, ezt maga Isten oltotta bele. Azzal a reménységgel várja, amit Isten adott neki. Különös ez, testvérek, titokzatos dolgok ezek, hogy a növények hogy várják, vagy az állatvilág hogy várja, hogy megszabaduljon abból a nyomorult állapotból, amiben van. De várja. Mint ahogy az emberiség is várja. Ezeket, testvérek, hogy egymás mellé tesszük, akkor szinte kirajzolódik előttünk az a világ, amiben nekünk is ma élő nyomorult embereknek ugye élnünk kell. Hiszen napról napra ezt tapasztaljuk. A teremtett világ a mulandóságnak, a hiába valóságnak a fogságába, a rothadandóság, a leépülés, a korhadás, a tönkremenetel törvénye alatt van. Szenved ez a világ, benne mi is már szenvedünk, mint a bioszféra részei. Próbáljuk föltartóztatni a dolgokat, de nem megy. Nem is tudjuk, hogy mennyire akarjuk igazán ezt megtenni. Oldjál majd meg a következő, vagy a 8. generáció, ha még lesz. És közben az egész egy nagy várakozásban van, és egy nagy várakozásukból, hogy bárcsak kiszabadulnék ebből a nyomorult állapotból. Olyan különös ez, testvérek, hogy azért ezt már a mai gondolkodó emberek is ugye érzékelik, látják, ha nem is úgy fogalmazzák most meg, mint ahogy mi, de mégis megfogalmazzák. Éppen valamelyik nap került a kezembe egy cikk Bogár László neves közgazdászuknak a tollából, aki a mai világban lévő tendenciák láttán ezeket találta írni. A történet bizonyosan igen régen kezdődött, hisz az ember akár csak a létezés maga végzetes kettősségre épül. Egyfelől Isten képmása, másfelől pusztító, dúvad. Az ősi egyiptomi kultúrában gyakran egymás mellé került Hórusz és Szobek szentélye. Az előbbi, sólyom fején napkorongot hordozó, szeretettel teli értelem istensége, az utóbbi a krokodil fejű őshüllő, akinek minden lény három kategóriába osztható. Ha ehető, akkor az önfenntartás eszköze. Ha közösülni lehet vele, akkor a fajfenntartás eszköze. Ha azonos nemű fajtárs, aki az életemre tör, akkor elpusztítandó ellenség. És ezen azt sem változtat sokat, hogy a két elemi ösztön tárgyai jó vastagon be vannak kenve mézzel. Ezért aztán a szex és evés gyönyört adó élvezet óceánja bármikor elnyeléssel fenyegetheti az óvatlant. Mert hogy ugye az ember is ilyen, mint az a bizonyos krokodilistenség. Tör az élvezetre. Hogy ez a fenyegetés, tudnék, hogy elpusztítjuk magunkat ilyen formán, nem csupán elvont erkölcsprédikáció, azt egyszerű laboratóriumi kísérletekkel igazolták. Azok a fehér patkányok, amelyeknek az agyukba helyezett elektródák segítségével állandóan stimulálhatták a gyömörközpontjaikat egy kis pedál lenyomásával, ezután nem ettek, nem is ittak, nem is aludtak, hanem teljesen az elpusztulásukig nyomogatták a kis pedálokat. Azt sem szabad eltéveszteni szemünk elől, hogy a nílusi krokodílus az elmúlt 100 millió év során szinte semmit nem változott, pedig felfoghatatlan kataklizmákat élt át a faj, és az akkori ember elődök legfeljebb félénk kis patkányok voltak, akik evolúciós réslakókként tengették mód felett szerény esélyekkel kecsegtető életüket. Vajon az előttünk álló 100 millió év végén az emberfa is elmondhatja majd, hogy mit sem változott a roppant időtáv alatt? Némi cinizmussal azt mondhatnánk, hogy igen, biztosan így lesz, csak ehhez előbb az előttünk álló évszázadot kellene átélni, ami ma még szinte megoldhatatlan feladatnak látszik, és így tovább, és így tovább. Fejtegeti, hogy hol tartunk, hogy fölemésztjük a saját világunkat, hogy tönkretesszük a saját világunkat, mint egy csecsemő, amelyik elpusztítja és szétveri a saját bölcsőjét, és utána az anyja ellen fordul, és őt is lemészárolja. Így tartunk. Persze aztán valami reménységet ez a Bogár László is fölcsillant. Azt mondja, Hanvas Bélát idézzük, a világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisznek benne. Hát jobban tette volna talán, hogyha a Bibliát idézte volna, mint Hanvas Lászlót. Minden esetre jelzik ennek a gondolkodó embernek a szava is, hogy a látja most már ő is, meg mások is, hogy a világ merre tart. Ugyanazt mondja, amit mi is mondunk ugye itt az írás alapján. És megmondjuk azt is, hogy a bűn eset miatt jutott az embervilág ebbe a nyomorult állapotba. Hogy a másikban csak ellenséget látunk, vagy élvezeti tárgyat, vagy nem tudom én micsodát. Nagyon fontos, testvérek, még, hogy visszatérjünk az igéhez, hogy Pál a római levél 8. részében a teremtett világ és Isten gyermekei közé, akik ugyanitt vannak ebben a világban, mint egy párhuzamot von. Azt mondja, hogy mi is itt vagyunk ebben a megváltás után sóvárgó, szenvedő teremtettségben, és mi magunk is velük együtt, vele együtt szenvedünk és killódunk. És ahogy az várja a megváltást, mi is várjuk a megváltásunkat, a testünknek a megújulását. Mi is, azt mondja az apostol, ugyanazt a szót használja, mint a világgal kapcsolatban használ, fájdalmasan nyögünk. És várakozunk, ugyanaz a szó megint, ugyanaz az epekedő, sóvárgó várakozás, hogy mi magunk is várjuk, bár Isten gyermekei vagyunk, de mégis várjuk a testünk megújulását. Mert hogy a világba beleoltotta Isten a reménységet, belénk oltotta Isten a reménységet, hogy várjuk a mi testünknek megváltását. Szenvedünk együtt mi is a kozmosszal. De ugyanazzal a várakozással vagyunk, mint amivel ő is van. Hogy egyszer felöltjük magunkra a romolhatatlanságot. Nos, jegyezzük meg testvérek itt ezekből azt, hogy a történeti bűneset miatt nem csak Ádám és Éva, és nem csak az utódai kerültek az Isten nélküliség, szenvedés, a kárhozat állapotába, hanem az egész mindenség, az emberközi tér, a bioszféra, mindegy, hogy nevezzük, rászabadították Ádám és Éva halál törvényét erre a mindenségre, és az egész mindenségre. Mint egy eldöntöttek egy dominót, és az egész rendszeren fut végig a pusztulás, a romlás, a leépülés. Az egész globális, hogy ilyen szót használjunk, dominó rendszer egyre inkább összeomlik. Érzékeljük és látjuk, testvérek. És ebből a teremtettség nem bír kitörni. Nem bír kitörni. Igen ám. Itt jön a képbe, testvérek, a betlehemi kisgyermek, az Úr Jézus, aki azért jött ide, hogy az egész teremtett világot felszabadítsa az Isten büntetése alól, és az egész teremtett világ újjáteremtésének az alapját, a kegyelemből való újjáteremtés alapját megteremtse. élete föláldozásával. Vagyis testvérek, ki kell tágítani a körünket, mert Jézus nem csak azért jött ide, hogy engem megváltson, meg nem csak azért jött ide, hogy az egyházat, a választottakat megváltsa, hanem azért is ide jött, hogy az egész teremtett világot megváltsa. Abból az állapotból, amiben Ádám és Éva bűne miatt Isten igazságos ítélete nyomán jutott. Jézus, újra ismétlem, ezt a feladatát az atyától kapta, és ezt a feladatát ezen a földön elvégezte. Amikor tehát a kereszten fölkiáltott, hogy elvégeztetett, akkor az atyának is, meg nekünk is azt jelentette, hogy megváltottam egy embert is, megváltottam az összes embert, akit nekem adtál, de az egész kozmoszt megváltottam. Befejezett tény a megváltás. Vagyis Jézus a kereszten nem csak egy hívőről, nem csak az egyház egészéről, hanem az emberen kívüli teremtett világról is elvette az Isten igazságos büntetését, és megszerezte neki azt a dicsőséget, áldást, amit csak ő tudott megszerezni, a kegyelemből való újjáteremtés áldását. Igen, csodálatos dolog ez, testvérek, hogy ilyen értelemben is Jézus a teremtett világnak, a kozmosznak, a ktíszisznek, ahogy a görögök kifejezték, a megváltója. Az egész világ megváltója. A teremtett mindenségnek az egyetlen üdvözítője. Vagyis, amikor az a betlehemi gyermek a kereszten meghalt, ezt jegyezzük meg, megvetette a teremtett mindenség újjáteremtésének az alapját. Amikor eljön majd az ideje, Isten azért, mert Jézus eljött és itt meghalt a kereszten, újjáteremti kegyelemből, egyedül kegyelemből újjáteremti ezt az egész mindenséget. Az Isten óráján el fog jönni az óra, amikor egyszer csak ő maga feloldozza a teremtett mindenséget a hiába valóságnak, az uralma alól. Amikor kiszabadítja maga Isten a rothadandóság rabságából a teremtettséget. Amikor megszűnnek a szenvedései, a kibeszélhetetlen szenvedései ennek a teremtett mindenségnek. És amikor a reménység, ami ott él benne valahol, egyszer csak valóra válik és megszabadul ebből a rabságból. Nem maradnak így ezek a dolgok örökké, ahogy vannak, hanem egyszer újjá lesz a mindenség. Azt mondja Jézus a Máté evangéliumában a tanítványaival egy folytatott beszélgetése kapcsán, hogy egyszer a mindenség újjá születik. És azt a szót használja, amit mindjárt meg is fogunk érteni, pálin genesia. Pálin az azt jelenti ismét, a genesia az meg a genezist jelenti. Újrakezdéskor. Az újrakezdéskor, az új geneziskor. Az újjáteremtéskor. Erről akkor abban az összefüggésben beszél Jézus, hogy mi lesz majd a világ végén, az utolsó ítélet után. Ti is ott lesztek, mondja a tanítványnak, a mindenség újjászületésekor. Amikor újra teremtetik az egész mindenség. Ez még, testvérek, a mi számunkra, akik ma hívő keresztényeknek valljuk magunkat, ez még nem valóság, hiszen nem ebben a valóságban élünk még, de mégis készpénznek vehetjük. Hitáltal készpénznek vehetjük, hogy a maga idején valóság lesz ez az egész. És úgy lesz, hogy lesz egy új ég és új föld, amit megteremt az Isten a Krisztus áldozatáért, aki ott feküdt a betlehemi jászolbölcsőbe. Megteremt az ő mindenható szavának az erejével. Az Efézusi levélből felolvastuk ezt az ígét, testvérek, hogy az Isten az idők teljességében, vagyis az általa kitűzött isteni időpontban, mindeneket, tá panta, ahogy a görögök mondják, az egész mindenséget, a mennyeieket és a földieket egybe szerkeszti, mondja az apostol, egybe szerkeszti a Krisztusban. Újra visszaállítja azt a bűneset előtti állapotot, sőt egy annál dicsőségesebb állapotot, amit eleve elgondolt, hogy ez legyen, ilyen állapotban legyen ez a mindenség. Az egész kozmosz, testvérek, dicsőséges állapotba kerül a végén. Ebből a mostani nyomorúságából a Krisztus, a betlehemi gyermek áldozatának érdeméért. Véssük a szívünkbe, testvérek, hogy ezt ő biztosította be. Mert felszámolta a bűneset összes kárhozatos következményeit, és hatályon hívül helyezte az Isten igazságos büntetését, amikor magára vette azt. És ismétlem, amikor kimondta, hogy elvégeztetett, akkor elvégezte azt is, hogy én is, hogy az ő benne bárhol, bármikor hívő emberek is, az egyház népe is, de az egész mindenség kegyelemből újjászülessen. Kegyelemből újjászülessen. Mi pedig, ma élő emberek, noha itt vagyunk ebben a szenvedő világban, és mi is együtt szenvedünk ezzel a világgal, várjuk a világ újjászületését. Illetve azt, aki majd újjászüli a világot. De nem csak őt várjuk, hanem ezt az új világot is várjuk. Epekedve, sóvárogva várjuk. Annál is inkább, testvérek, mert átérjünk a harmadik nagyobb gondolatkörünkre, az újjáteremtett világról beszél nekünk a Biblia, és egy csodálatos világot tár elénk. Csodálatos világot. Már az Ótestamentumban olvassuk az Ézsaiás könyvének több részében is, hogy Isten azt mondja, hogy új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen se említettek, még csak észbe se jutnak. Péter apostol aztán az új szövetségben ezekre a régi igékre reagálva írja, hogy mi új eget és új földet várunk, melyben igazság lakozik. Aztán testvérek, már az Ótestamentumban is, de az új szövetségben is olvasunk ennek az új égnek és új földnek az állapotáról. Ezeknek az igéknek a részletes ismertetéséről le kell mondanunk. Elég összefoglalásul azt idéznünk, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, azt készítette el az Úr az őt szeretőknek. Az biztos, testvérek, hogy Jézus az ő népe tagjainak is, meg az egész kozmosznak egy fenséges állapotot szerzett, egy káprázatos megújulást érdemelt ki. És hogy milyen állapotok lesznek ott, testvérek, erről, ha szabad így mondanunk, az Úr Jézus földön jártakor, történtekből valami következtetést vonhatunk le. Jézus Krisztus, amikor itt volt köztünk, mint egy kóstolót, ízelítőt adott nekünk abból, hogy milyen lesz majd ez az új ég és az új föld. Jézus itt járt a földön, benne Isten járt köztünk. Isten járt köztünk. Leprások gyógyultak, vakok láttak, halottak föltámadtak, démonok küldettek, a sátán legyőzetett, kiiktattatott, az igazság szólalt meg, Jézus Krisztus körül létrejött egy szeretett közösség emberekből, bűnös emberekből, de mégis egy szeretett közösség. Megmutatta, hogy a szél, a vizek, minden engedelmeskedik egy szavára, és érzékeltette testvérek ott az emberekkel, hogy valami ilyesmi lesz, tudjátok, az Istennek az országa is. Ahol nem lesz halál, ahol nem lesz betegség, ahol nem lesz már szenvedés. Ahol minden, a szelek is, meg a vizek is, meg minden nekem engedelmeskedik. Ahol ott leszek veletek és köztetek, és ti pedig egy szeretett közösséget alkottok engem szeretvén, mindenek fölött. Egy új világ jön. Ez az új világ az, amiből Jézus az itt jártakor, testvérek, ízelítőt adott nekünk. És ha még inkább akarjuk tudni, hogy milyen lesz az a világ, akkor odalapozunk a Jelenések könyvéhez, a 21. részhez. És akkor olvassuk, hogy az Isten sátora az emberekkel van. Az új égről és az új földről olvassuk. Velük lakozik, azok az ő népei lesznek, és maga Isten lesz velük az ő Istenük. És Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül vala, íme mindent újjá teszek. És mondanékem, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Ezeket, testvérek, most nem tudjuk itt végig elemezni ezeket a drága ismérveit ennek az új égnek és az új földnek, amit az apostol itt felsorol, a lélek által, de érzékeljük, egy kicsit is otthon visszalapoztok ide, és olvasgatjátok, hogy ez elképzelhetetlen, tényleg elképzelhetetlen. A mai világban, a mai ember számára elképzelhetetlen. Mégis azt mondja az Isten, hogy írd meg ezeket, mert ezek hívek és igazak. És mindez így is lesz. Higgyétek ezeket, velem együtt higgyétek ezeket. És tudjátok mindenkor, hogy az, aki belépett ebbe a világba, ott Betlehem éjszakájába. Az a Jézus, az érdemelte ki. Egyedül ő, az ő drága életének a föláldozásával a kereszten. Ő érdemelte ki, hogy ez a világ ebbe a megdicsült állapotba átkerüljön, újjá szülessen, újjá teremtessen. És azt is ő érdemelte ki, hogy én is, meg te is, meg az egész mindenségből kiválasztott emberek ott lehessünk majd, és részesei lehessünk ennek az új égnek és az új földnek. Csodálatos, hogy most még az Úr Jézus bennünket beleküld ebbe a világba, és azt mondja, itt szenvedjetek együtt ezzel a világgal, ezt nem úszhatjátok meg, ő is együtt szenvedett ezzel a világgal, amikor itt volt, most is együtt szenved még vele. De most mi vagyunk itt, nekünk kell ezzel a világgal együtt gyötrődni, de nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy mi nekünk azt mondja az Úr Jézus, hogy menjetek el és tegyetek rólam bizonyságot. Tegyetek rólam bizonyságot, mert és hirdessétek az evangéliumot, ami által én most az emberiség közül összegyűjtöm magamnak az én választottaimat. Tegyetek bizonyságot rólam, hogy az emberek hihessenek bennem. Most még tart a kegyelmi idő, most még amnestia idő van. Itt is elhangzik közöttetek is ez a szó, testvérek. Aki közületek még nem bízta magát a Krisztusra, teljes szívével bízza rá magát erre a betlehemi gyermekre. A Golgota hősére és az üres sír hercegére. Bízza rá magát, mert el fog veszni különben. Nem lesz ott ezen az új égen és az új földön. Mert Jézus afelől sem hagyott kétséget, hogy nem fog minden ember oda kerülni, aki nem hisz ő benne, az a külső sötétségre vettetik. Az nem fog se maga megújulni, sőt, el fog kárhozni örökre. Együtt lesz a sátánnal, együtt lesz a démonokkal, együtt lesz az összes hitetlen, Krisztus gyalázó emberekkel, akiket lehet, hogy a földi életében egyébként mélyen megvetett. De nem hitt ő maga a Krisztusban, mint személyes megváltójában és urában. Bízzátok rá magatokat ti is, és menjetek, és mondjátok másoknak is, hogy most még kegyelmi idő van. Most még lehet a Krisztusra bízni magunkat, most még lehet általa újjászületni. Legyünk tehát ennek a Krisztusnak mi is hírnökei, bizonyságtevői szavainkkal is és életünkkel is. Így hívogassunk hozzá. Kedves testvérek, hát lássátok, hogy ott Betlehemben kiszületett meg. Kiszületett meg Betlehemben. Az nem akárki, testvérek. Az nem akárki. Hogy nézzük őt így a Biblia fényében, az ige fényében, akkor azt mondjuk, micsoda gyermek. Micsoda gyermek. Kicsoda ez a gyermek? Kicsoda ez a gyermek? Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, méltó vagy az imádatunkra, a hódolatunkra, aki eljöttél azért, hogy Ádám és Éva bűne miatt ránk szakadt ítéletből minket is, embereket megmentsél, de azért is, hogy az ítélet alá került világot, teremtettséget is megmentsd. Köszönjük, hogy egyetlen áldozatoddal megváltottad a tieidet, az Isten választottait, és megváltottad ezt a teremtett világot is. Most még nem látjuk teljes dicsőségében ezt, de egyszer hisszük a te ígéreteid alapján, hogy egyszer meglátjuk úgy a magunk dicsőségét, a te népednek dicsőségét, mint ahogy a világnak a dicsőségét is. Köszönjük, hogy egyszer az az egész teremtettség és benne a te néped egy megújult állapotba kerül. És köszönjük, hogy ígéreted szerint mi ott lehetünk. Köszönjük néked, hogy atyáink is felismerték ezt, a drága bibliai igazságot, és megfogalmazták régi hitvallásainkban is. Köszönjük, hogy mi is velük együtt nagy vigasztalást meríthetünk ezekből a drága kijelentett igazságaidból. Segíts, hogy hinni tudjunk ezekben, és így tudjunk örvendezni te neked. Mert valljuk, Urunk, hogy ha nem a Biblia fényében nézzük a jászolbölcsődet, nem látunk belőled semmit. Nem látjuk a te dicsőségedet, nagyságodat, jelentőségedet. De, Urunk, ha a Biblia fényében nézünk, mindjárt feltárul előttünk a te titkod. Mindjárt feltárul előttünk a te mélységes jelentőséged, a te felfoghatatlan nagyságod, lenyűgöző dicsőséged. Köszönjük néked, hogy tényleg imádhatunk téged ezen az ünnepen is, és hódolhatunk neked, mint a mi megváltónknak, és az emberiség, sőt, az egész mindenség megváltójának. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünk további részét is, add, hogy igazán találkozásunk legyen veled az úrvacsora során is, hitáltal való találkozásunk. Hadd adjuk neked magunkat újra, hadd kötelezzük el magunkat melletted. Mi a tiéd akarunk lenni, téged akarunk követni, téged akarunk szeretni mindenek fölött. Kérünk, áld meg otthonainkat, áld meg az egész országunkat. Leginkább azt kérjük tőled, hogy add meg a mi népünknek, hogy felét fordulhassanak a honfitársaink, és benned hívő emberekké lehessenek. Segíts minket is, hogy kimehessünk, és hadd tegyünk bizonyságot mindenfele rólad, hogy te általad megújulhat az életük, te általad, aki által megújul egyszer az egész mindenség. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És ezt mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, amit láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat és szeretnének élni az úrvacsorai jegyekkel, azokat várjuk a szent asztal közösségébe. Krisztusunkkal való találkozás lehetőségét kínáljuk tehát. Hirdetem tovább, hogy ránk következő vasárnap rendesen 9 órakor istentiszteletet tartunk. Szilveszterkor és újévkor délután 4 órakor lesznek istentiszteleteink. Szeretettel hívunk ezekre az alkalmaikra is mindenkit. Akinek még nem tettem volna, most erről a helyről hadd kívánjak áldott karácsonyi ünnepet. A istentiszteletünk ezen első részének lezárásaképpen, de készülve már az úrvacsora vételre, a 317. énekünket énekeljük kijelölt verseivel, 317 első 5 versét énekeljük el. Jer, dicsérjük-e szent napon a mi urunkat, bizony méltó dicséretünkre.